Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallják, kedves hallgatóink. Fényes hétnek nevezi, főleg a görög liturgia, görög gondolkodás húsvét hetét, húsvét nyolcadát, amelyet ezekben a napokban élünk meg. A liturgiában, ezekben a napokban a hétköznapi szentmiséknek az evangéliumai sorra veszik a Jézus feltámadásáról szóló evangéliumi történeteket. Vasárnap, húsvét vasárnap, a vasárnapi szentmisében János evangéliumából olvastuk, amikor Mária Magdolna elmegy a sírhoz, és hírül adja Péternek és Jánosnak, hogy elvitték az urat a sírból. Hétfőn Máté evangéliumából olvastuk azt a részt, amikor az őrök jelentik a főpapoknak, hogy eltűnt a sír, és azt mondják, hogy majd sok pénzt adnak nekik, hogy mondják azt, hogy ellopták a tanítványok a holttestet. Ugyanakkor az asszonyok találkoznak az élő Jézussal. Kedden Mária Magdolna találkozását olvashattuk, amikor fölismeri Jézust, aki néven szólítja őt, és üzen, hogy menj el testvéreimnek, és vigyél hírt nekik. És Mária Magdolna elmegy és elmondja, hogy láttam az Urat. Szerdán az Emmauszi tanítványok történetét olvastuk, tegnap pedig ennek a folytatását Szent Lukács evangéliumában, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak. A mai evangéliumban pedig János evangéliuma befejezéseként a Tibériás taván a halfogást és a Jézussal való találkozást olvassuk az evangéliumban. A feltámadás evangéliumaina, ha nézzük, akkor az első és alapvető híradás az az üres sírnak a híradása, amely nyilván nem került volna bele az evangéliumokba, ha valóban nem lett volna üres a sír. Érdemes azon elgondolkozni, hogy mit kezdjünk azzal az elterjesztett véleménnyel, hogy a tanítványok ellopták a Jézus holttestét. Egyrészt János evangélista azt mondja, hogy a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót, amikor Jézus megjelenik. Ezt majd a vasárnapi evangéliumban halljuk. Azok a tanítványok, akik félnek a zsidóktól, és ezért bezárkozva ülnek azokról a tanítványokról, hát nehéz elképzelni, hogy ének idején a katonák által őrzött sírból ellopják a holttestet, és különben is mit tettek volna vele meg. A zsidó ember számára a holttest érintése az tisztátalanná tesz. Tehát nem nagyon elképzelhető, nem nagyon elfogadható, hogy a tanítványok ellopták volna Jézusnak a holttestét. A sír tehát üres volt, valaminek kellett történnie. Aztán érdekes a beszámolóknak az eltérése, hogy Mária Magdolna vagy az asszonyok találkoznak Galileában vagy Jeruzsálembe, egy angyal vagy két angyal van a sírban. Ha a tanítványok kitalálták volna a feltámadásról szóló beszámolókat, elhitetni akarnák velünk, akkor minden bizonnyal egyeztettek volna arról, hogy mit és hogyan mondjanak el Jézus feltámadásáról. Tehát ezek a különbözőségek szintén érv amellett, hogy Jézus föltámadt a halálból. Azután az addig folyamatosan zajló beszámoló az irodalmi stílusban, szép irodalmi stílust hordozó evangéliumi beszámolók vagy elbeszélések a feltámadásról szóló részben olyan dadogóvá válnak, amikor keresi az író, hogy milyen szavakkal mondja el azt az élményét, amit átélt, amikor Jézussal találkozott, milyen szavakkal mondja el, hogyan mondja el a feltámadásnak az örömhírét. Az is érdekes, hogy ugye Lukács evangélista milyen határozottan beszél Jézus föltámadásról, aki nem volt szemtanú, aki nem találkozott a feltámadottal, de a hagyományból átvette a hitnek ezt az alapvető voltát, és ő is hangsúlyosan beszámol a feltámadás hitéről. És hát most a héten pont a hittanórán beszélgettünk a gyerekekkel erről, a feltámadás, illetve még húsvét előtti héten, még a nagy héten a plébániai hittanon és került elő, és mondta a munkatársam, a hitoktatásban segítő munkatársam, emelte ki nagyon, és mondta, hogy most világosodott meg benne is, hogy Szent Pál apostol megtérése is azt jelenti, hogy kell valaminek történnie, hogy találkozik az élő Jézussal, aki megszólítja őt, aki azt mondja neki, hogy én vagyok az, akit te üldözöl. Az üldözőből egy pillanat alatt, egy szempillantás alatt a legnagyobb, a leglelkesebb hithirdető támad Pál apostolban. Valami kellett, hogy történjen. Ezek az apostolok, akik félve, elbújva ücsörögnek, néhány héttel később, alig két hónappal később már semmi nem állítja meg őket, hogy Jézus feltámadásáról beszéljenek. Tehát olvasva az evangéliumi beszámolókat, látva az első keresztények életét, azt kell mondjuk, hogy kellett valaminek történnie. Kellett valaminek történnie Jézus feltámadásával kapcsolatban. Valóban meg kellett történnie annak, hogy Jézus föltámadt a halálból. Valóságos esemény az, ami Jézus feltámadásaként mondanak el. Egy missziós erő van a feltámadásról szóló igehirdetésben, és nem csak azok, akik találkoztak az élő Jézussal, hanem továbbadva ezt a hitet a következő generációk, nemzedékek, a következő hívő közösségek, amikor hazamennek halva Jeruzsálemben arról, hogy Jézus föltámadt a halálból, már erről az örömhírről beszélnek, továbbadják azt, amit ők is hallottak, amit az apostolok beszámolóiból megkaptak. Tehát ennek az örömhírnek egy olyan missziós ereje van az első néhány évtizedben már, hogy bejárja az egész világot Jézusnak a Jézus feltámadásának az örömhíre. Az első keresztény nemzedéknek az ige hirdetésében ez a lényeges pont, ez a sarokpont, Jézus föltámadta halálból, és ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. Ebben akar a feltámadás ünnepe, a húsvét 8-ada és a húsvéti időszak 50 napja újra és újra megerősíteni bennünket. Most egy kis zenét hallgathatunk. A pénteki hittanóránkban a feltámadás hitét szeretnénk egy kicsit körüljárni. Karl Rahner néhány gondolatát hoztam magammal, amelyet a Hit alapjai című könyvében ír. Érdekes, hogy a liturgia, a Szent Háromnap liturgiája egységben ünnepli Jézus szenvedését, halálát és föltámadását, és Rahner is erre utal, hogy a feltámadás nem Jézus életének egy újabb szakasza, hanem Jézus osztatlan egyszeri életének maradandó, megmentett véglegessége, amelyre Jézus éppen az önként vállalt halál engedelmességével tett szert. Tehát nem egy folytatása tulajdonképpen, hanem egy beteljesedése Jézus életének a feltámadás. A Jézus feltámadása a konkrét emberi egzisztencia végérvényes megmentését jelenti Isten által és Isten előtt, az emberi történelem maradandó és reális érvényét. Vagyis azt, hogy nem megy folyton tovább az egyik ürességből a másikba, és nem semmisül meg. Istentől elfogadott és megmentett voltát jelenti. Tehát a feltámadás nem jelenti az emberi egzisztenciának semleges maradandóságát, hanem Istentől elfogadott és megmentett voltát jelenti a feltámadás. Tehát nem csak egy folytatása valaminek, hanem egy véglegesség, egy megmentettség. Ki kell emelnünk a következőt, mondja Rahner, ha Jézus feltámadása személyének, ügyének érvényes maradandósága, és ha személyének ügye nem egy akármilyen embernek az élettörténetének maradandósága, hanem annak az igényének diadalmas igazolása, hogy ő az abszolút üdvözítő, akkor a feltámadásban való hit magának, a feltámadásnak belső mozzanata, nem pedig egy olyan tény tudomásul vétele, amely lényege szerint épp úgy fennállhatna akkor is, ha nem vennénk tudomásul. Ha Jézus feltámadása Isten kegyelmének eszkatológikus győzelme a világban, akkor el sem gondolható a belévetett hit ténylegesen valóra váltott, bár szabad hit nélkül, és tulajdon lényege is csak ebben a hitben teljesedik ki. Tehát a feltámadás hite egy alapvetően fontos dolog az ember számára. A feltámadás hitében nagyon fontos, hogy ebben újra és újra meg tudjunk erősödni. Az idő őrültségé válik, ha nem teljesedhet be. Az örökös folytatás lehetőség az üresség és értelmetlenség pokla lenne. De nem lehetséges-e, hogy amikor valaki meghal, akkor az igazi élete megváltozott alakban, a fizikai téridő fölé emelve megmarad, mivel már eleve több volt a fizikai és biokémiai elemek részecskének puszta játékánál, mivel szeretet, hűség, esetleg éppen közönségesség és köznapiság volt, ami a térben és időben születik ugyan, de abban nem teljesedhet be. Tehát az ember élete, ezt fedezhetjük föl, hogy túlmutat a földi léten, az ember életében a bennünk élő vágyak túlmutatnak ezen a földi életen, és éppen ez az, ami megmutatja, ami utal a számunkra a feltámadás valóságára, utal arra, hogy kell legyen valami az élet után, a földi élet után. Ugye Zoránnak van ez a száma, hogy kell ott fenn egy ország, kell legyen egy örök élet országa, kell legyen az örök életnek az a helye, az a létezése, ahol minden beteljesedik, ahol beteljesedik az életünk. A feltámadásról szóló apostoli tanúságtételre utal azután Rahner, amikor a feltámadás megértéséről szeretne beszélni. Hitünk maradandóan hozzá van kötve az apostoli tanúságtételhez. Először is az ilyen profán tanúságtétel súlya függ attól, hogy a tanúságtétel hallgatója mennyire képes a saját hasonló tapasztalataiból megbecsülni a tanú szava hihetőségét. Tehát nyilván fontos, hogy a tanúk, az apostolok szava hihetősége számunkra megvan. Másrészt, ez a döntő, az apostolok tanúságtételét a feltámadásnak azzal a transzcendentális reményével hallgatjuk meg, amelyről már beszéltünk. Korántsem olyasmiről értesülünk, ami egészen váratlanul érne bennünket, és teljességgel kívül esnék a tapasztalatunk horizontján, igazolási lehetőségeken. A lelki tapasztalás benső tanúságtételek közben hallgatjuk a feltámadásról szóló üzenetet, amelyet Isten kegyelmével hiszünk el. Ez egyáltalán nem kelti mitológikus elméletek gyanúját, hanem azt jelenti, az apostoli tanúságtételben elénk lépő feltámadatra tekintve, hittel és saját feltámadásunk reményében átéljük azt a merészséget, hogy fölötte állunk a halálnak. Szó sincs arról tehát, hogy egyáltalán nem jutunk el maga az a tanúsított dologhoz. Mi magunk tapasztaljuk Jézus feltámadását a lélekben, mivel élőnek és diadalmasnak tapasztaljuk az ő ügyét. Tehát a feltámadás tulajdonképpen megtapasztalható, amikor Jézus ügye él bennünk, amikor Jézus ügyéről úgy tapasztaljuk Jézus ügyét, hogy az ma is él, az ma is működik, úgy látjuk az egyház életét, hogy ebben ma is élő az egyház, hogy ma is tanúságtevők sora szerepel, van jelen az egyházban, így a feltámadásról ma is tanúságot tudunk tenni, és ez alátámasztja az ember legmélyebb vágyát, hogy kell legyen egy beteljesedés, kell legyen a földi élet után valami, amire a vágyainkba tudunk egyre jobban rátapintani. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk. Folytatjuk a hittanórát, a feltámadás gondolatát, hitét járjuk egy kicsit körül, és nézzük még meg a vasárnapi, holnap utáni evangéliumot évről évre, ugye húsvét második vasárnapján a János evangéliumi kettős megjelenést, Jézus kettős megjelenését, a Tamáshoz kötődő, kapcsolódó megjelenést olvassuk. A hét első napján este felé, amikor beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig zárva volt az ajtó. Köszönti őket, békesség nektek, megmutatja kezét és oldalát, küldetést ad nekik, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Majd hozzáteszi, hogy a Tamás nem volt velük, és ők hírről adták Tamásnak, hogy láttuk az Urat. Ő azt mondja, hogy ha csak nem látom a szegek nyomát, nem érintem meg az oldalát, nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt közöttük. Jézus hozzálép, nyújtsd ide kezedet, érintsd meg oldaladat, oldalamat, ne légy hitetlen, hanem hívő. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Tamás hitvallása, én Uram, én Istenem. Mire taníthat bennünket ez az evangéliumi szakasz? Érdemes egy kicsit elgondolkodni rajta. Jézus küldetést ad, és megadja a tanítványoknak a Szent Lelket, ami majd Pünkösd ünnepében teljesedik ki, de már itt is megjelenik a Szentlélek átadása, és a bűnbocsátó hatalmat kapják meg az apostolok, amit azután ugye a készfeltétellel és imádsággal továbbadnak az utódaiknak, továbbadnak a papoknak. Együtt vannak a tanítványok, nem szélednek szét a 12, a 11 tanítvány, bár Tamás nincs ott, és nem tudjuk, hogy miért nincs ott, nincs erről semmilyen híradás, semmilyen tudósítás. Ugyanakkor, ami fontos, hogy a tanítványok elmondják Tamásnak, hogy láttuk az Urat, és Tamásnak a hitetlensége mögött ott van az, hogy bárcsak igaz lenne, bárcsak találkoznék vele, a vágya, a Jézussal való találkozás vágya az ott él Tamásban. Nem mondja azt, hogy na hagyjatok békén ezzel a hülyeséggel, nem támadhatnak föl emberek. Tehát érdemes ezt meglátnunk, hogy Tamásban ott él a vágy, tehát az a hitetlenség, az nem egy olyan elutasító hitetlenség, hanem a vágynak a hitetlensége. És azt mutatja, az is mutatja, hogy Tamás szeretne találkozni Jézussal, hogy ott marad az apostolok közösségében, hogy ott van velük. És ugye nincs arra jelzés, hogy mikor fog Jézus újra megjelenni, és az is való nagyon fontos, hogy Jézus nem akármikor jelenik meg, nem megy utána Tamásnak, hogy na ide figyelj te, butuska, hitetlen, hát itt vagyok, hanem Tamás ott van a többiekkel, és 8 nap múlva jelenik meg Jézus újra. És szerintem ez a 8 nap múlva, ez megint csak fontos, hogy nem akármikor, hanem valamikor, valamiképpen az evangélista utalni akar arra, hogy ez valószínűleg megint a hét első napja lehet, utalni akar arra, hogy a keresztény közösségben nagyon korán a hét első napja ünnepnappá válik, hogy Jézus feltámadására való emlékezés az egy nagyon komoly, nagyon ősi dolog. A vasárnapnak az ünnepnappá válása itt kezdődik el az apostolok életében, az apostolok gyakorlatában kezdődik el, hogy a vasárnap, a hét első napja válik a keresztény ember számára ünnepnappá. Tehát ez is fontos látnunk, hogy Jézus nem akármikor, akárhogyan, hanem egy rend szerint találkozik az övével, egy rend szerint valósul meg az Istennel való találkozás. Persze, nyilván sok más helyzetben, eseményben is találkozhatunk Jézussal, de azért ez valahol mégiscsak fontossá válik a számunkra. Találkozni Jézussal. Ott él bennem a vágy, hogy találkozzam Jézus Krisztussal, hogy Jézus Krisztus kegyelme, ereje, szeretete megmutatkozzék bennem. A feltámadás vágya megerősödik bennem az ünnep kapcsán. A feltámadás ereje jelen valóvá válik a húsvét ünnepe kapcsán az életemben, és arra hív bennünket Jézus, hogy erről tegyünk mi is tanúságot, hogy mondjuk el mi is a másik embernek, hogy láttuk az Urat, találkoztunk vele a húsvét ünnepében, találkozunk vele a vasárnapi szentmisében, találkozunk vele az imádságainkban. Tehát Jézus Krisztus jelen van közöttünk, Jézus Krisztussal ma is találkozhatunk. A húsvét ünnepe nem csupán visszaemlékezés egy 2000 év előtti eseményre, a húsvét ünnepe ma is találkozás Jézus Krisztussal, ma is megerősít bennünket Jézus Krisztus az ő föltámadásával, megerősít bennünket Jézus Krisztus a szeretetében. Éppen ezért fontos ez az ünnep a számunkra. Éppen ezért akar az Isten bennünket újra és újra megerősíteni a feltámadás örömhírével. Kérjük az ő kegyelmét, az ő szeretetének erejét, hogy egyre jobban ebben a hitben tudjunk megerősödni. Most ismét egy kis zenét hallgathatunk. Feltámadás örömhíréről gondolkozunk együtt így a hittanórában, és most van egy kis lehetőség arra, hogy a feltámadás öröméről beszélgessünk. Aki szívesen megosztaná ennek a hétnek az örömét a hallgatókkal, az hívhatja bátran a 374-09-04-es telefonszámot, ahol az élőadásba bekapcsolódva beszélgethetünk a feltámadás örömhíréről. Beszéltünk arról, hogy Jézus feltámadása mit jelent a számunkra, hogyan éljük meg, hogyan tapasztaljuk meg a feltámadás örömhírét. Béla bácsi van itt velünk a vonalban már is, tessék. Már
dicsértessék az értünk, kereszt halált halt, de dicsőségesen feltámadott Jézus Krisztus.
Hallgatjuk, Béla bácsi.
Rövid hálaadó imám, amit a kis gimnazista korunkba, a gödöllői Premontrei gimnáziumba tanultunk és mondtunk tanítás után, de azóta is nap mint nap imádkozom, mert aktuális. Hálát adok neked, mindenható Isten, hogy kegyelmedből ismét előbbre jutottam a Szent Húsvét megünneplésével is. Vezess kérlek tovább az igaz élet útján, a jóság és a boldogság felé. Áld meg, jó atyánk, hazánkat, egyház és világi vezetőinket, és azt, hogy mi is áldjunk téged mindörökkön örökké. Amen.
Köszönjük szépen, és Béla bácsinak áldott névnapot kívánunk a közelgő Béla nap alkalmából, úgyhogy Isten éltesse sokáig Béla bácsit.
Ó, nagyon szépen köszönöm.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekkel.
Van még valaki a telefonvonalban, tessék, Mári Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Nagy tisztelettel köszöntöm, atya, és a kedves hallgatókat is. Ahogy az apostolok mondták, ugye lángolt a szívünk, ez a makulátlanul tiszta és testetlen szenvedély, a lelkek találkozása Szent Ferenc és Szent Klára számára mindvégig természetes volt, hogy létezik egy közvetlen Isten kapcsolat, amely nagyszerűbb, a legnagyszerűbb romantikus szerelemnél, és akkor Szent Ágosztinja az igazi boldogság, a lélek öröme Istenben, és aki ne hisz a feltámadásomban, meg abban, hogy az igazság objektív és az eredete az Istenben van, olvasson utána, hogy minden egyes sejtünk tartalmazza a génláncunkat, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, köszönjük szépen. Nehéz dolog egyébként a feltámadásba ténylegesen hinni, de ugyanakkor fontos, hogy ezt a hitünket erősítsük magunkban. Sokszor tapasztaljuk, hogy addig könnyű a feltámadásról beszélni, míg nem érint közvetlenül a halál, de amikor húsunkba vág, akkor nem biztos, hogy olyan könnyen beszélünk a feltámadás örömhíréről, de fontos, hogy tanúságot tegyünk erről, fontos, hogy ezt a hitünket újra és újra meg tudjuk mutatni a világban, újra és újra meg tudjuk mutatni a körülöttünk élő emberek számára, úgyhogy erősödjünk meg a feltámadás hitében, kérjük Isten kegyelmét, Isten erejét, Isten szeretetét, hogy a feltámadás hite éljen a szívünkben, éljen bennünk, éljen körülöttünk. Köszönjük szépen, hogy a kedves testvérek minket választottak, hallgatják, szeretik, támogatják a Mária Rádiónak a műsorát, a Mária Rádiónak az adását. A következő műsorunk, és én már itt hallom a folyosón a gyerekeknek a nyüzsgését, a Kismama Klub lesz, amelyben a kismamákkal gyereknevelésről lesz szó, beszélgetnek egymással, úgyhogy maradjanak velünk továbbra is, hallgassanak bennünket továbbra is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Mária Rádióban a pénteki tanórát hallották Fülöp Ákos atyával. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.